Bárhol és bármikor. Itt a Kontemplatívok, harmadik évad, harmadik epizód. Már ennyi hármos van a jelenlegi epizódunkban, évad és pontosan epizódszám szempontjából, akkor nyilván nem tehetünk mást, mint hogy újra és újra folytatjuk az elemezgetését ennek a kimeríthetetlen titoknak, hogy Isten három személyből áll, hogy ők hárman vannak, hogy Isten nincs egyedül és soha nem volt egyedül, hanem így léteztek mindig is, öröktől fogva hárman. Hívhatjuk tehát a Szent Háromságot rövidítve akár egész nyugodtan így, hogy a három. Ha néha ezt fogom mondani, hogy a három, akkor nyilván mindig őrájuk gondolok, és ezt akár egyes számú, akár többes számú ragozással folytatom, hogy a három mit csinál, vagy csinálnak, tudjuk nagyon jól immáron, hogy ez mit jelent. Egyre jobban hozzászokva ehhez a paradox nyelvezethez, Isten egyes számúságának és többes számúságának a nyelvezetéhez, és innentől kezdve talán ez nemhogy nem zavar bennünket össze, hanem döbbenetesen gazdagíthatja az Isten képünket és a velük megélt kapcsolatunkat. Folytassuk tehát ott, ahol az előző epizódban abba hagytuk, annak a nagyszerű ténynek a megállapítása kapcsán, amit a Teremtés könyve mond az emberi lényről. Azt mondja a Teremtés könyve, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára van megteremtve. És itt fölmerül az óriási kérdés, milyen az az Isten, akinek a képére vagyunk teremtve? Milyen az az Isten, akinek a hasonlatosságára vagyunk teremtve? Mert itt innentől kezdve ez egy egzisztenciálisan fontos kérdés. Tudni, hogy milyen ő és milyenek ők, mert hogyha én az ő képükre vagyok teremtve, és az isteni mintázat van megismételve bennem, mondhatnám úgy is, hogy én és mi az Isten másolatai vagyunk valamilyen szempontból, akkor elengedhetetlenül fontos tudni, hogy milyen ő, milyenek ők, akiknek a képére vagyunk teremtve. És hát itt jön a nagy megállapításunk, hogy a Szent Háromságot szemlélve úgy tűnik, hogy nem egy magányos Istennek a képére vagyunk teremtve, hanem egy háromságos Isten képére vagyunk teremtve, mi emberi lények. És hogyha a háromságos Isten lényege az, hogy a három személy kapcsolódik egymáshoz, hiszen megpróbáltuk ezt ilyen dadogó nyelvezettel szimbolikusan leírni, hogy igazából Istennek azt a valamit hívjunk, ami összeköti ezt a bizonyos három szemét. Az az egy Isten, amiben ők hárman totális egységben élnek. És hogyha ez az ő természetük része, hogy a három személy természetének a része az egymáshoz való kapcsolódás, tehát ők nem döntötték el a történelem egy bizonyos pontján, hogy kapcsolódni fognak egymáshoz, hanem ők így léteznek. A létük mélyének a lényegéhez tartozik hozzá a kapcsolódás. Az identitásukhoz tartozik a kapcsolódás. Tehát, hogy az Atya nem tud meglenni magában a Fiú és a Szentlélek nélkül. Az ő belső önazonosságuk része a kapcsolódás a másikhoz. Ez a háromságnak a titka. És hogyha mi, emberi lények, ennek a három személyű közösségnek a képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, hát akkor föltehetjük a nagy-nagy költői kérdést, hogy akkor ebből mi következik? Milyen különbség van, vagy lehetne az antropológiában, az embertanban, az emberre való ránézésben, annak kapcsán, hogy egy egyszemélyű Isten képén keresztül szemléljük azt, hogy milyen lehet az ember, vagy egy háromszemélyű Isten valóságán keresztül szemléljük ugyanezt. Mert hogyha egy egyszemélyű Isten képén keresztül szemlélnénk ezt, akkor talán mondom, nem lenne annyira egyértelmű, hogy mi emberek a kapcsolódásra vagyunk meghívva. Lehet arra gondolnánk, hogy arra vagyunk meghívva, hogy tanuljunk meg egyedül lenni. Végső soron. És hogy az az igazi tökéletesség és az az igazi bölcsesség, amikor az emberi személy megtanul végre a kapcsolatok nélkül egyedül lenni. És talán már ez is ismerős lehet számunkra, hogy nagyon sokszor keresztény berkekben így állítottuk be az élet szentséget, hogy a szentek azok, akik végső soron meg tudtak szabadulni az emberi kötelékektől, ezektől a csúnya kapcsolódásoktól, és megtanultak egyedül Istennel lenni. De egyébként, hogyha maguknak, ezeknek a szenteknek az életét nézzük, már is azt látjuk, hogy ez egy elég erős karikatúra és egy elég erős sztereotípia, mert pontosan arról volt szó, hogy ők minél inkább megtanultak egyedül Istennel élni, annál inkább megnyíltak az emberi kapcsolatokra. Tehát ugye itt is különbség van bizonyos szenteket nézni és az ő életüket közvetlen forrásból olvasni, vagy pedig a róluk alkotott ilyen szent sztereotípiákat, meg szent képeket szemlélni, amelyek nagyon sokszor ellent mondanak annak, hogy annak a bizonyos konkrét emberi lénynek milyen volt az élete. Tehát, hogyha egy magányos Isten képére lennénk teremtve, akkor mondom, erősödhetne bennünk ez a bizonyos paradigma, hogy a cél az, hogy megtanuljak egyedül lenni. Csak és kizárólag ő vele, és próbáljam leküzdeni, leadni az emberi kapcsolódásnak a vágyát, míg nem eljutok végre abba valamilyen fajta tökéletes és szent állapotba, amikor már kizárólag egyedül vagyok Istennel, és semmilyen emberi kapcsolat ezt már nem zavarja. Hogyha Isten magányos Isten lenne, akkor könnyen juthatnánk ehhez a végkövetkeztetéshez, és mondom, talán ez nyilvánul meg a keresztény lelkiségben is akkor, amikor a magányt és az egyedül létet állítjuk így mindnyájunk szem elé, mint a legtökéletesebb életformát és a legkövetendőbb példát, mert ugye pontosan emögött ott lehet az, hogy akik így állítják be az életszentséget, azok egy egyszemélyű Isten valóságán keresztül teszik ezt meg, egy egyszemélyű Isten képen keresztül, abból vezetik le ezt a bizonyos lelkiéleti paradigmát, bár lehet, hogy közben dogmatikailag és vallásilag a Szent Háromságba hisznek, tudjuk, hogy ez még önmagában szép dolog ugyan, de kevés. Hiányzik a Szent Háromságos látás, a háromságos tapasztalat, mely, hogyha megvan, akkor nem valószínű, hogy ebből azt a következtetést fogjuk levonni, hogy az emberi lény tökéletességének a lényege az, hogy megtanuljon egyedül lenni, hogyha azt látjuk, hogy Isten maga nincs egyedül. Az ő tökéletessége nem az, hogy egyedül van, mert hárman vannak. Tehát, hogyha egy háromságos istenképen keresztül szemléljük az emberi lény célját és vágyait és kiteljesedésének a módját, akkor ott talán két dolgot állapíthatunk meg. Az első nyilván az, hogy az emberi személy megtanulhat egyedül lenni Istennel, ami annyit jelent, hogy megtanul nagyon mélyen hozzá kapcsolódni, és a háromságos Istennel megélni egy olyan szeretett kapcsolatot, amelyben a legmélyebb vágyai teljesülnek, de ezzel párhuzamosan ezt nem alá vagy fölé állítva semmi másnak, hanem ezzel párhuzamosan az emberi lényben ott van a vágy, amely nem egy leküzdendő vágy, hanem egy megélendő vágy, hogy kapcsolódjon valakihez. Hogyha a háromságos Istent szemléljük, akiknek a természetükbe van írva a kapcsolódás, és a természetük lényege az, hogy egymáshoz kapcsolódnak, és mi emberek az ő képükre és hasonlatosságukra vagyunk megteremtve, akkor ebből az a nagyszerű végkövetkeztetés fakad, hogy a mi természetünkbe is bele van írva a kapcsolódás vágya. Azaz, a másokhoz való kapcsolódásunk vágya nem egy leküzdendő, elfelejtendő dolog az életünkben, Nem egy olyan valami, amit majd a tökéletesség állapotában el kell felejtsünk, és nem egy olyan valóság a kapcsolódás, amely akadályul szolgálhat az Istennel való kapcsolatunk megéléséhez. Azért van bennünk a kapcsolódási vágy, mert egy háromságos Isten képére vagyunk teremtve. Nem azért akarunk kapcsolódni a másik emberhez, mert bűnösök vagyunk. Nem azért, mert törékenyek vagyunk. Ez nem az eredeti bűn, vagy bármilyen ilyen teológiai koncepciónak a következménye, hogy azért akar az ember végső soron kapcsolódni valakihez, mert bűnbe estünk, meg törékenyek vagyunk, meg stb. Nem. Ez az Isten által teremtett, az ő képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetünk önazonossági szintű velejárója. Természetes a kapcsolódási vágyunk, mert Isten maga kapcsolódás, a három személy kapcsolódik egymáshoz. És ők ezt nem akarják leadni, ők ezt nem akarják befejezni, ők ebből nem akarnak kinőni nyilván, hanem az ő kapcsolódásuk öröktől fogva a maga tökéletességében él és lüktet. Tehát úgy tűnik, hogy ha egy háromságos Isten képén keresztül nézzük az embert, akkor ebből kiderül, hogy valami ilyesmire vagyunk mi is meghívva. Hogy a bennünk élő, teremtettségünkből, Isten képiségünkből fakadó kapcsolódási vágyat megéljük, kiteljesítsük, kifejlesszük magunkban. És így ez a bizonyos kapcsolódási vágy az emberi lényben vonatkozik a háromság felé, tehát, hogy ővelük akarunk megtanulni kapcsolatban lenni, és vonatkozik ugyanúgy az embertársaink felé, hogy az emberi lényekkel akarunk megtanulni kapcsolatban lenni, és ez a kettő van együtt az életünkben egy tökéletes harmóniában. Ahogy, és akkor megint nézzük meg az ősképet, ahogy Istenben magában ez így működik, hogy a három személy egymáshoz kapcsolódik, ez az ő, mondjuk így, isteni jellegű kapcsolódási életük, és ezzel párhuzamosan kapcsolódnak ők a teremtéshez, minden egyes emberhez. Még Istenben magában is megvan ez a kettősség, hogy isteni jellegű és emberi jellegű kapcsolódási vágy. És hogyha erre így nézünk, valahogy ez annyira egyértelművé válik, hogy ez nem is lehetne máshogy. Hát honnan jön az emberbe ez a bizonyos kapcsolódási vágy? Hogy mindent az motivál az emberi lényben, hogy kapcsolódni akar valakihez, valakikhez, és enélkül az élet értelmezhetetlen. És ezt persze letagadhatjuk, elvonulhatunk a csigaházunkba, de akkor is szenvedni fogunk a kapcsolódásnak a hiánya miatt, bármennyire tagadjuk. Mi ez a bennünk lüktető vágy? És akarat, és üresség, és hívhatnám bárhogy, afelé mozdulva el, hogy megvalósuljanak az életünkben kapcsolódások. Honnan jön ez, ha csak nem onnan, hogy egy egymáshoz kapcsolódó Isten képére vagyunk teremtve. A három személy kapcsolódik egymáshoz természetszerűleg. Ennek a mintázata, ennek a képe van bennünk. Tehát a mi kapcsolódási vágyunk nem abból fakad, mert törékenyek vagyunk, vagy mert nem bírjuk ki egyedül, de igazából ki kéne bírnunk egyedül. Mondtuk, Isten sem bírja egyedül. Egyedül nem megy. Ő sincs egyedül. Tehát az, hogy kapcsolódni szeretnénk, az nem egy megszüntetendő dolog és valóság az életünkben, hanem bizony a természetünkből fakadó, az Isten képiségünkből fakadó, a háromságos Isten képére teremtett emberségünkből fakadó, természetes, és éppen emiatt megélendő és megvalósítandó valóság. És hát nézzük még meg azt is, hogy ez, amit most eddig elmondtam, ez a előbb emlegetett teremtés könyvébe például hogyan nyilvánul meg. Tehát ott is, hogy azt írja a szerző, hogy Isten képére és hasonlatosságára van teremtve az emberi lény, de visszatér ez a gondolat kicsit máshogy úgy, hogy ez a bizonyos első ember, ez az Ádámnak nevezett első emberi lény, ugye, hát társat keres. Hozzá hasonló társat. És Isten mit mond Ádámnak azt az embertanilag legalapvetőbb mondatot, amelyet szintúgy fel kéne írnunk az összes templomunknak a fő bolt ívére, hogy nem jó az embernek egyedül. Ezt mondja a Teremtő Ádámnak. És nem azt mondja neki, hogy Ádámkám, elég vagyok én neked, nem de? Minek kell neked itt bármilyen hozzád hasonló társ? Hát itt vagyok én neked, itt vagyok én az Isten. Én leszek a te társad, én leszek a te mindened. Nem kell neked egy hozzád hasonló segítő, egy hozzád hasonló társ. Minek ez? Elég vagyok én neked, Ádám. És Isten, a Teremtő nem ezt mondta Ádámnak, hogy elég vagyok én neked, és elégedj meg velem. Hanem a Teremtő válaszolt Ádám azon vágyára, hogy beteljesedjen a hozzá hasonló társ és a hozzá hasonló segítőnek a keresése. Ádám vágyakozott valakire, aki hozzá hasonló, nem elégedett meg a hasonlóság alatt lévő dolgokkal, tehát, hogy ő elnevezte ugye az állatokat, meg stb., meg a földnek, a természetnek a valóságait, és ez nem volt számára elegendő. Hiába adott nekik nevet. Úgy érezte, hogy még mindig egyedül van, mert valaki olyanra van szüksége, aki a szemében néz, akiben ugyanazt a létet, ugyanazt a tudatosságot látja az ő a másik szemében, mint a saját életében, akivel megél egy tudatos, személyes, kölcsönös kapcsolatot, valódi és igazi szeretetet. Erre volt szüksége Ádámnak. És Isten nem ezt mondta erre a vágyra, hogy elég vagyok én neked. Itt vagyok, mint másik valaki, akihez kapcsolódhass, akihez tudsz kapcsolódni. Nem. Azt mondta Isten Ádámnak, nem jó az embernek egyedül. És miért nem jó az embernek egyedül? Mert Istennek sem jó egyedül. És látjátok, a Teremtés könyvében ezek a kis utalások, hát ha így nézünk rá, nagyon erősen szent háromságosak. Persze, hogy egy nem egyedül létben élő Isten ezt fogja mondani Ádámnak, hogy nem jó az embernek egyedül, mert neki se jó egyedül, mert ő sincs egyedül. És itt gyönyörűen megnyilvánul ez a bizonyos kettősség, hogy nyilván az emberi lény meg van hívva a háromsággal való kapcsolatra, a Teremtővel való kapcsolatra, igen, és ezzel párhuzamosan meg van hívva a kapcsolódásra egy hozzá hasonló emberi lényhez. Ez a Teremtés könyvének az alapparadigmája. Amennyiben a Teremtő nyilván hívja Ádámot arra, hogy kapcsolódjon hozzá, de nem mondja neki azt, hogy itt állj meg, nem kell máshoz kapcsolódnod, nincs szükséged többre. De a Teremtő egyből válaszol Ádám ama vágyára, hogy szüksége van hozzá hasonló társra. És azért van erre szüksége, mert Isten maga teremtette bele ezt a vágyat azáltal, hogy a saját háromságos képére és hasonlatosságára alkotta meg őt. Tehát nyilván a Teremtő be fogja teljesíteni az emberi lény ama vágyát, amelyet ő maga teremtett bele. Hiszen, ha még a Teremtés könyvének eme szimbolikus nyelvezetét nézzük, akkor mindez még úgymond a bűn előtt történik. Tehát, hogy nem a bűn következménye az, hogy az emberi lény kapcsolódni akar, hanem már ott a paradicsomkert tökéletességében is van az emberi lény szívében egy hiány, amelyet egy hozzá hasonló tud betölteni, és amelyet valamilyen szempontból Isten is betölt, a Teremtő is, és valamilyen másik szempontból a hozzá hasonló emberi lény, erről majd mindjárt fogunk beszélni. Látjátok, ez az emberiség mintázata. Tehát a Teremtés könyvének, a paradicsom kertnek ez az egész szimbolikus története ezt akarja leírni, hogy nem jó nekünk egyedül, de a hiányaink, a hozzánk hasonló társra és segítőre irányuló vágyunk, az nem a bűnünk következménye, hanem a háromságos Isten képére való teremtettségünknek a következménye. Az emberi lénynek sem jó egyedül, mert Istennek sem jó egyedül. És ez is olyan furcsán hangozhat, hogy hogy nem jó neki egyedül, amikor ők mindig hárman voltak. És akkor itt is föltetjük a kérdést, hogy hát tulajdonképpen a három isteni személy így elegendőek lettek volna egymásnak, nem? És akkor föltetjük a kérdést, hogy minek kellett nekik belevágni ebbe az olybá kockázatos teremtés projektbe, hogy ők létrehozzák ezt a bizonyos anyagi univerzumot, amiben élünk, és benne az emberiséget. Hát tudjuk, hogy úgymond mennyibe került ez a háromságnak ez a projekt. Mennyi szenvedésükbe került az, hogy minket szabad akarattal rendelkező emberi lényeket létrehoztak. Ez az egész kockázatos vállalkozás, amelyben az embert nekik szabadnak kellett teremteniük, mert szabadság nélkül nincs esély a szeretet igényének a kimondására. Szabadság nélkül nincs esély a valódi kapcsolódásnak a megélésére. De ez egy nagyon kockázatos projekt, és csak nézzük akkor végig az emberiség történelmét, mint olyat. Hogy mennyire kockázatos volt Istennek meglépni azt, hogy ő teremtsen, és nyilván nagyon sok szempontból be is jött ez a kockázat, hiszen oly sokan úgy döntöttek, hogy nem kapcsolódnak az őket szerető teremtőhöz. És a teremtő mégis meglépte ezt a lépést, hogy teremt, mégis továbbra is itt van bennünk és velünk, és megpróbál mindent a maga részéről, hogy az emberi lények amennyire lehet kapcsolódni tudjanak hozzá. De minek kellett vállalniuk ezt a kockázatot és ezt az egészet? Ha ők egyébként, mint három személy, teljesen boldogan és elégedetten megvoltak már eddig is egymásnak. Tehát a teremtés előtt a három személy boldogsága, föltételezhetjük, az tökéletes volt. És nem voltak egyedül. Ott voltak hárman. Miért kellett akkor létrehozni ezt az egészet? És látjátok, hát itt szemléljük valahogy intuitíve a háromság szívét, a háromság belső világát, hogy ők valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva úgy döntöttek, hogy megnyitják ezt az ő közösségüket. Hogy kinyitják a kört, amiben élnek. És az ő körük kinyílása és megnyílása a teremtés. Abban a bizonyos megnyílásban jött létre ez az egész, amelyet anyagi univerzumnak hívunk, és benne az emberiségnek. Nyilván ez a megmagyarázhatatlan ok talán nem is annyira megmagyarázhatatlan, mint amennyire elsőnek tűnik. Nyilván, hogy itt a szeretet megmagyarázhatatlannak tűnő, irracionálisnak tűnő, de mégis annyira érthető és természetes oksági rendszeréről van szó. Hogy a szeretet egész egyszerűen olyan, hogy ki akar áradni. A szeretet egész egyszerűen olyan, hogy életet akar létrehozni. Nem azért, mert az új élet létrehozása valami hasznossági előnnyel járna azok számára, akik ezt létrehozzák, hanem egész egyszerűen ebben van egy belső megmagyarázhatatlan késztetés. Akik szeretik egymást, azok valamilyen formában új életet akarnak létrehozni. Azt szeretnék, hogy a szeretet kapcsolatuk gyümölcsöző legyen, és nem azért, mert ez hasznos, nem azért, mert ez előnyökkel jár számukra, hanem mert valahogy ez van beleírva a természetükbe, és ez megfigyelhető tökéletesen az emberi szeretet kapcsolatok szempontjából is, és hogyha ezt szemlélve visszamegyünk az ősképhez, az ős forráshoz, aminek a képei vagyunk, akkor megállapíthatjuk, hogy az isteni szent háromságos közösségben is valami ilyesmi történt, és ilyesmi zajlott le, hogy ők bár teljesen boldogok voltak egymással, de mégis ki akarták nyitni a közösségüket még nem létező teremtmények irányába? Hogy megszületett bennük ez a vágy, ez a terv, a szeretet megmagyarázhatatlan, de mégis olybá természetes ereje és alaptermészete miatt, hogy az ki akar áradni és mindig több akar lenni, és új életet akar létrehozni. Ez zajlott le a háromság belső világában is? Hát úgy tűnik, hogy igen. És miért tűnik úgy, hogy igen? Hát azon egyszerű ténynél fogva, hogy mi itt vagyunk. Hogy te most hallod a hangom. Itt vagyunk ebben az emberi valóságban. Létezünk. Mi emberek. És létezik a teremtés. Létezik az anyag itt körülöttünk. Létezik az univerzum. Létezünk. Vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy Isten kapcsán is beszélhetünk valamilyen fajta hiányról. Hogy a teremtés a bizonyíték arra, hogy a háromság bár tökéletesen boldog volt együtt, és boldogok voltak egymás közösségében, mégis volt bennük valamilyen fajta vágy, valamilyen fajta hiány, arra nézve, hogy megosszák az ő boldogságukat másokkal. Hogy bevonjanak az ő közösségükbe, az ővelük, az ő közöttük vibráló és élő kapcsolatba másokat, teremtményeket. Beszélhetünk ebből a szempontból, nyilván analogikus és szimbolikus módon, de mégis valóságosan, hogy Istenben is volt és van valamilyen fajta hiány, hogy neki sem volt elegendő az, hogy ők így hárman léteznek, hanem akarták, hogy még többen kapcsolódjanak be ebbe a közösségbe. Úgy tűnik, hogy erről a vágyról beszélünk, mert hogyha a háromság szívében nem lett volna erre irányuló szempontból valamilyen fajta vágy és hiány, akkor mi nem lennénk itt, nem? Akkor nem létezne ez a teremtés, hogyha ők tökéletesen elegendőek lettek volna egymásnak. Úgy tűnik, hogy ahogy az egymás szerető emberi lények életében is van egy teljesség és van egy hiány. Hogy akik szeretik egymást, azok megélnek egy teljességet, és közben egy hiányérzetet, hogy létre akarnak hozni új életet. Valamilyen formában, amire zárójelben megjegyzem, nem föltétlenül a gyermeknemzésben kell, hogy ez megnyilvánuljon. Annyi féle formája van még a szeretet termékenységének. Szellemi dolgokban is lehet az emberi szeretet termékeny, zárójelbe zárva. Tehát Istenben is megfigyeljük ugyanezt, hogy ő bennük is volt egy teljesség, és úgy tűnik, hogy ott lüktetett közöttük egy hiány érzet, egy vágy arra nézve, hogy létrejöjjenek teremtmények, akikkel ez a szeretet megosztható. És csak azt akarom ezzel mondani itt a filozofálgatáson és a teologizálgatáson túl, hogy milyen felszabadító arra gondolni, hogy az én hiányom, tehát az emberi lény szeretet hiánya, az nem föltétlenül azért van bennünk, mert rosszak vagyunk, vagy mert bűnösek vagyunk, vagy mert törékenyek vagyunk, hanem ezt is visszavezethetjük arra, hogy a háromságos Isten képére vagyunk teremtve, akiknek a belső világukban szintúgy megvan ez a bizonyos teljesség egymással, és ezzel párhuzamosan a vágy, a hiány, a megosztásra vágyás, a termékenységre irányuló vágyakozás, hogy ez a szeretet még kiáradjon és megnyilvánuljon új életben, hogy ez létrehozzon új életet. A háromság is úgy tűnik, hogy ilyen. Teljesek együtt, és mégis van bennük vágyakozás a kapcsolódásra, mifelénk, hisz ezért hoztak létre bennünket, és az emberi személyben is ugyanez van. Megélhetünk egy teljességet a belső világunkban, és ezt párhuzamosan tudja kísérni a hiányérzet és a vágyakozás arra nézve, hogy kapcsolódjunk hozzánk hasonló emberi lényekhez. Miért dolgozna értünk annyit a Szent Háromság? És miért vállaltak volna értünk annyi szenvedést, ha nem lenne bennük egyfajta enyhítendő hiány? A háromság belső világában is úgy tűnik ez van, hogyha az emberi lények belső világát szemléljük, és ezt vesszük alapul, és azt mondjuk, hogy ez, ami bennünk van, amit mi megélünk, ez képe az Istennek, akkor úgy tűnik, hogy ő benne, ő bennük is van ez a bizonyos teljesség, és van ez a bizonyos hiány, amit csak egy másik tud betölteni. Ennek a képére vagyunk teremtve. Az emberi lényben is ott van egymás mellett a teljesség és a kapcsolódási vágy. És ezek nem hogy kizárják egymást, hanem erősítik egymást kölcsönösen. Hogy néz ez ki konkrétan az emberi lény életében? Fogalmazzuk meg ezt úgy, számomra nagyon kedves szimbólumrendszerrel, hogy kétféle vágyakozás van bennünk, kétféle hiány van bennünk, vagy még jobban fűzzük tovább a szimbólumot, kétféle űr van bennünk. Azt szoktuk mondani, hogy van bennünk egy Isten alakú űr. Egy olyan vágy, egy olyan üresség, amelyet senki és semmi más nem tud betölteni, csak kizárólag a háromságos Isten. Csak az isteni jelenlét. Csak a transzcendens, csak a nagybetűs lét, hívhatom bárhogy, csak az isteni valóság, az isteni jelenlét képes betölteni ezt a bizonyos bennünk lévő, bennünk élő és minket motiváló Isten alakú űrt. Azért Isten alakú, mert abba bármit vagy bárkit próbálhatunk beletenni, annak az alakja nem fogja kitölteni ennek a bizonyos isteni alakú űrnek a formáját. Tehetünk oda be egy másik emberi szemét, tehetünk oda be bármilyen anyagi valóságot, egész egyszerűen az ott nem lesz elegendő. Az a valóság, amit oda beleteszünk, nem fog belepasszolni abba a formába. Mindig lesz ott valamilyen fajta hiány. Éppen ezért az Isten alakú űrbe csak az isteni jelenlétet tehetjük bele, amely kapcsán azt mondhatjuk, hogy ott megélünk akkor valamilyen fajta elégedettséget, hogy ez elegendő számunkra. És ugye itt az a csodálatos, ugye itt a nyelvezet megint megcsal minket, tehát az Isten alakú űr az igazából nem üres, mert hát, ahogy már elmélkedtünk erről sokszor, már most be vagyunk töltve, az isteni jelenlét fogantatásunk pillanatától kezdve 100%-osan betölt bennünket. Tehát az űr betöltése nem azt jelenti, hogy üresek vagyunk és megpróbáljuk ezt a jelenlétet bevonzani, hanem ugye itt van az ébredés. Ez az oly sokszor használt kifejezés, hogy ráébredünk, hogy ez az űr már be van töltve. És ez a ráébredés az egész életünknek a feladata. A tudatosulásnak az útja. Ugye egyre mélyebben rádöbbenünk arra tapasztalati szempontból is, hogy ez az űr, az Isten alakú űr már be van bennünk töltve. De hogy ez valódi tapasztalattá legyen számunkra, ezért ugye ezeket a dolgokat helyre kell tenni, nehogy emberi dolgokkal vagy anyagi dolgokkal próbáljuk az Isten alakú űrünket töltögetni. Az Istenre, az isteni jelenlétre, a transzcendensre irányuló vágyakozásunkat, nehogy bármi másra próbáljuk meg betölteni, mert egész egyszerűen, ahogy az élet tapasztalata és valósága mutatja, ez így nem fog működni. És amikor így az emberi lényben az Isten alakú űr elkezd feltöltődni, amikor ugye észleljük a szívünkben, mellkastályon, tapasztalati szempontból, hogy a háromságos Isten jelenléte egyre jobban áthat minket, akkor erre tudjuk azt mondani, hogy igen, ez valamilyen szempontból nekünk elegendő. Ez a legmélyebb betöltettetésünk. Ez az életemnek a kiteljesedése, a legnagyobb kincs, a legbensőbb forrás, a legbensőbb erőforrás, ami mindig, bárhol és bármikor elérhető. És ebből akarunk táplálkozni, erre akarunk rácsatlakozni. Ezzel vagyunk oly sokszor úgymond egyedül, amikor meditálunk, amikor imádkozunk, vagy bármi ilyesmit teszünk, akkor ugye ezt azért próbáljuk tenni, hogy még mélyebben rá tudjunk kapcsolódni erre a bennünk lévő isteni jelenlétre. És ez bármennyire elegendő számunkra, és itt idézhetném nagy misztikusokat, Avilai Terézt, aki azt mondja, hogy egyedül Isten elég, igen, tehát itt megélünk valamit, amire azt mondjuk, hogy na ez tényleg nekem elegendő. De paradox módon ez az elégedettség, ez a betöltettetés nem azzal jár, hogy a hozzám hasonló teremtményekkel való kapcsolódási vágyat meg föladjam, és elfelejtsem, és elengedjem, hogy nekem úgymond már nem kell senki és semmi, mert nekem egyedül elég az Isten. Mondom, azok, akik ilyesmiket mondtak, hogy egyedül Isten elég, például Avilai Teréz, nézzük meg az életét, hát ha valaki, akkor ő totálisan tele volt emberi kapcsolódásokkal. Egész életében neki a figyelmének a középpontjában állt az, hogy hogyan tud kapcsolódni a többi emberhez. És az élete első felében ez nagyon nehezen ment neki. Az emberrel akarta betölteni az Isten alakú űrjét, de mihelyest az úgynevezett megtérése után rájött, hogy egyedül Isten tudja betölteni az ő isteni alakú vágyakozását és űrjét, ami benne van, onnantól kezdve nem, hogy leadta az emberekhez való viszonyát, nem, hogy megszűnt benne a vágy, hogy másokhoz kapcsolódjon, hanem csak erősödött benne, de ez most már megtisztult benne. Most már az emberi kapcsolódással nem kompenzálni akart valamit, amit csak és kizárólag egyedül az isteni jelenlét tud betölteni. És ebből fakadólag, erre rácsatlakozva volt ő képes, és oly sokan mások, szentek és misztikusok, rákapcsolódni ezzel párhuzamosan az emberekkel való kapcsolódásra is, az emberekhez való, az emberekkel megélt közösségre, megosztásra, együttlétre is. Így tudtak erre ők rákapcsolódni, az isteni jelenlét erőforrásából tudták tisztán és gyümölcsözően megélni az emberi kapcsolataikat. Tehát ez nem megszűnik bennünk, hanem sokkal inkább megtisztul és megerősödik. És éppen ezért beszélhetünk arról, hogy az isteni űr mellett, az Isten alakú űr mellett van bennünk egy másik űr. Hívjuk ezt úgy, hogy az ember alakú űr. Az ember alakú űr annyit jelent, hogy ezt kizárólag egy másik ember tudja betölteni. Ezt egy hozzánk hasonló emberi lény tudja betölteni. És ezt a bizonyos ember alakú űrt az Isten sem fogja soha betölteni, ahogy nem töltötte be Ádámnak a paradicsom kertben. Ahogy nem mondta azt a teremtő Ádámnak, hogy én betöltöm a te ember alakú űrödet. Nem, az teremtek neked egy hozzád hasonló valakit, aki majd betölti. Az ember alakú űrbe pedig nem tehetek bele semmi mást és senki más, csak a hozzám hasonló embert. Azt az Isten nem tölti föl, a dolgok sem töltik föl, azt egy emberi lény tölti fel, akinek az arcában, akinek a tekintetében érzékelem ugyanazt az isteni jelenlétet, a létet magát, akiben érzékelem azt, hogy az a teljesség, amit én megélek, az ő benne is benne van. Az az isteni jelenlétre való kapcsolódás, amelyet megélek, arra ő is rákapcsolódik, és éppen ezért válik lehetségessé a kapcsolat. Tudjátok, talán, ha jobban vele gondolunk, ez lenne az emberi szeretett kapcsolatainknak az alaptörvénye, hogy azok az emberek tudják egészségesen feltölteni egymás ember alakú űrjét, akiknek be van töltve egyre jobban az Isten alakú űrje. Ők képesek erre. Akik ezt már nem összevisszaságban és káoszban látják, nem egymással akarják betölteni azt, amit egyedül az isteni jelenlét tud csak betölteni, hanem ez a jelenlét nekik megvan, rá csatlakoznak. Ők ezáltal már elégedettek és boldogok, és mégis ezzel párhuzamosan van bennük a kapcsolódási vágy, melyet már nem kompenzálásként élnek meg. Nem ilyen görcsös vágyakozásként, hogy mindenképpen kapcsolódni akarok, mert nem bírom egyedül. Nem, ők megvannak egyedül. Őket betölti az isteni jelenlét, de paradox módon ezt kíséri a meg nem szűnő vágyakozás a másik ember iránt, csak ez már ez ilyen csendes, ez ilyen szelíd, ez ilyen megtisztult, kompenzálásmentes, és pontosan ezért ha megvalósul, akkor ez tényleg boldogító a két lény között, a két emberi személy között. És tényleg gyümölcsöző. Tehát bármilyen életformáról legyen szó, két emberi lény, akik Isten jelenlétében élnek, akiknek be van töltve az Isten alakú űr a belső világukban, az ő kapcsolódásuk, ha akarják, ha nem, életet fog létrehozni. Termékeny lesz. Vagy ilyen formában, vagy olyan formában. Mondom, a termékenységnek sok-sok formája van. De akkor is körülöttük az élet fog vibrálni. És amit létrehoznak, amit cselekszenek, abban mind az élet energiája, az élet ereje lesz, amely létrehoz életet másokban, és körülöttük, és a világban, és sorolhatnám. És látjátok, miből vezetjük le azt, ismétlem, hogy az emberi lény belső világában Isten alakú űr és ember alakú űr is van. Vágyakozunk egy isteni teljességre és egy emberi teljességre is. Azért mondhatjuk ezt, mert a mi ős mintázatunkban, akiknek a képére vagyunk teremtve, a háromságban, mint hogyha valami nagyon hasonló lenne. Hogy ott van az ő teljességük, a három személy között megélt kapcsolat, de a mi anyagi teremtett létünk a bizonyíték arra, hogy bennük is van egy másik űr, amelyet velünk akarnak betölteni. És ez a szeretetnek ez a kettős dimenziója. Ez az isteni és emberi jellegű szeretet. Ez az isteni hiány és emberi hiány, isteni vágy és emberi vágy, amelyek nem kizárják egymást, hanem megint csak tökéletes szinergiában, együttműködésben tudnak létezni. Tehát a háromságos Isten képére teremtett emberi kapcsolataink úgy tűnik, így tudnak, így tudnának működni. És hogyha a három személy lényege ez a bizonyos kapcsolódási vágy, hogy ők ezért teremtettek minket, hogy kapcsolódhassanak hozzánk, akkor ebből azt a megint csak nagyszerű következtetést vonhatjuk le, hogy úgy tűnik, hogy mindaz, amit a három személy tesz az emberiség, az univerzuma életében, ami megnyilvánul az üdvösség történetében, hogy ők cselekszenek értünk, úgy tűnik, hogy ennek a motivációja nem más, mint az ő kapcsolódási vágyuk. Mondhatnám ezt így keresztény teológiai nyelvezettel, hogy az Atya azért küldi el a Fiút és a Szent Lelket, hogy ő általuk bevonjon minket az ő háromságos közösségükbe. Tehát mindaz, amit Isten kinyilvánít magából, mindaz, amit cselekszik az üdvösség történetében, értünk, az úgy tűnik azért van, hogy az ő kapcsolódási vágya, az ő kapcsolódási vágyuk beteljesülhessen. Úgy tűnik, hogy a háromság minden tettét a kapcsolódási vágy motiválja. És talán azt is hozzáfűzhetjük ehhez, hogy az ő kapcsolódási vágyuk megvalósulása talán sokkal fontosabb nekik, mint az, hogy milyen szókészlettel és milyen kódrendszerrel írja le az emberi lény ezt a bizonyos kapcsolódást. Magyarul, ha Isten legfőbb vágya az, hogy ő kapcsolódni tudjon az emberi személyhez, és ez a legfőbb vágya, akkor ehhez képest talán másodlagos az, hogy ez az emberi személy eme kapcsolódás megvalósulását milyen anyagi szókészlettel és milyen szimbolikus kódrendszerrel fogja leírni. És ezzel ugye most mit akarok mondani? Azt, hogy ugye körülnézünk a világban, és azt látjuk, hogy az emberiség hányféle formában keresi Istent. Hogy milyen sok vallás és milyen sok keresztény felekezet létezik. Ugye ez is olyan érdekes, hogy csak megszemléljük ezt a tényt. Úgy tűnik talán, hogy ha azt az Istent szemléljük, akinek a legfontosabb vágya a kapcsolódás az emberi lényhez, az ő teremtményéhez, és ez ő benne, ő bennük felülír minden mást, akkor talán ezért nem akadnak fenn annyira azon, hogy ennyi keresztény felekezet és vallás létezik a világon. Számomra a vallások sokszínűségének és a keresztény felekezetek sokszínűségének a léte arra bizonyíték, hogy minthogyha a háromságos Istennek nem az lenne az elsődlegesen fontos, hogy milyen kódrendszert használunk, milyen nyelvezetet használunk az isteni tapasztalat leírására, nem az a legfontosabb, hogy valósuljon meg a tapasztalat, hogy valósuljon meg a kapcsolódás. Mert hogyha Istennek annyira fontos lenne egyébként, hogy a helyes kódrendszerrel hívja őt mindenki, akkor szerintem így az évszázadok, évezredek alatt lehet, hogy őnek egy kicsit többet kellett volna tenni azért, hogy ne legyen ennyi vallás, meg ne legyen ennyi keresztény felekezet. Ha én Isten lennék, és mindenható lennék, lehet, hogy többet tennék, vagy tettem volna az egységesítésért. Hogy hát, ha én olyan vagyok, amilyen, akkor mindenki hívjon engem úgy, ami az én nevem. És ne hívjanak máshogy, és ne viszonyuljanak hozzám máshogy, meg ne zárjanak be mindenféle különböző képekbe és szimbólumokba, hanem abba az egybe, amilyen én vagyok. De hogyha körülnézünk a világban, úgy tűnik, hogy Isten ezt egész egyszerűen nem tette meg, ezt az egységesítést. Pedig lehet megtehetné, miért ne tehetné meg? De nem teszi meg. Úgy tűnik, hogy ő el van azzal, hogy sokféleképpen hívjuk őt. Úgy tűnik, hogy nem akad fenn azon, amin mi emberek oly sokszor fennakadunk, hogy sokféle nyelvezet, sokféle kódrendszer és sokféle szimbólumrendszer segítségével és ezeken keresztül próbál az emberiség az isteni valósághoz kapcsolódni. Úgy tűnik, hogy neki nem a helyes kódrendszer a legfontosabb, hanem hogy megvalósuljon a kapcsolódás ő közte, ő köztük, és az emberi lény között valamilyen módon. És ez a valamilyen mód lehet bármilyen, amely valódi belső tapasztalattal jár. Amikor, ugye az történik meg, ahogy már az első évadban erről beszéltünk, hogy beleugrunk a tóba, és nem csak kívülről szemléljük a tavat. Ugye a vallások, amelyeknek azon képviselőinek, ha nincs tapasztalatuk, akkor úgy néznek ki, minthogyha a tó partján állnának, és kívülről kommentálnák a vizet. És ez mindenkinek másképp látszik. De amint beugranak a vízbe, onnantól kezdve a tapasztalatuk egy és ugyanaz. Megvalósult a tapasztalat, megvalósult a kapcsolódás a vízhez, még akkor is, ha ezt a tapasztalatot, hogy valakinek vizes lett a bőre és a teste, ezt lehet A és B személy másképp fogja leírni, de a mélyben a tapasztalatuk ugyanaz, nem is lehetne más, mert ugyanaz a víz vette körül őket. Mondtuk, hogy ez a misztika, és a misztika szintjén látjuk ezt a bizonyos nagyszerű valóságot, hogy bár az emberiség sokféle módon keresi az isteni jelenlétet, de a mélyben, a mély tapasztalatban ott van egy nagyon-nagyon mély egység, hogy a tapasztalat egy és ugyanaz. Természetesen ettől még az sem baj, és azon sem akad fenn a Szent Háromság, hogy mindenki a saját kódrendszerét hívja, vagy tartja helyesnek. Hát én is azt mondom, hogy én sem akarom relativizálni a saját keresztény kódrendszeremet. Én a kereszténység szemüvegén keresztül próbálok ránézni az isteni misztériumra. De paradox módon megint csak ez nem zárja ki azt, hogy egy másik ember pedig egy más kódrendszeren keresztül néz ugyanerre. És akiknek tapasztalatuk van, azok a mélyben teljesen megértik egymást, anélkül, hogy meg kéne szüntetniük a nyelvezetükben létrejövő különbözőséget. Igen, ragaszkodhatunk a sajátunkhoz, szerethetjük a sajátunkat, és azt tarthatjuk a valóságnak. Igen, én is azt vallom, hogy Isten három személy, és ezt a három személyt a názáreti Jézus kinyilatkoztatta. Igen, keresztényként nézek az isteni misztériumra. De annyira érdekes, hogy a tapasztalat világában pedig ez nem szünteti meg annak a létjogosultságát, hogy más ugyanezt a tapasztalatot egy másik kódrendszerrel és nyelvezettel fogja leírni. És akik tapasztalják az isteni jelenlétet, azok ebben tökéletesen egyek. És mondom, a háromságos Isten attitűdjére pedig úgy tűnik, az lenne a jellemző, vagy az a jellemző, hogy őket ez nem zavarja. Őket, ők ezen nem akadnak fenn. Mert ha fennakadnának azon, hogy ennyiféle nyelvezet van, szerintem sokkal többet tettek volna ezért a világtörténelemben, de nem. Mert úgy tűnik, hogy az ő kapcsolódási vágyuk az emberi lényekhez mindent felülír, mindennél fontosabb. Jöjjön létre a kapcsolódás. Bármilyen formában, bármilyen kódrendszerrel, csak jöjjön létre. Mint hogyha nekik tényleg ez lenne a legfontosabb. És akkor azt a megbotránkoztató mondatot kimondhatjuk, hogy a háromság kapcsolódási vágya az emberhez az fontosabb, mint ez az úgynevezett igazság, amivel mi keresztények annyiszor dobálózunk, hogy az igazság. Ha az igazság alatt azt értjük, hogy a helyes kódrendszer a tapasztalat leírására, akkor úgy tűnik, hogy ez tényleg felülírja a háromság kapcsolódási vágya. Mindegy, milyen a kódrendszer. Csak valósuljon meg ez a kapcsolódási vágy. És miért? Mert ő maga, ők maguk a kapcsolódás. És mivel ez az ő természetük, nyilván eme természetük lényege alapján, ebből kiindulólag, a kapcsolódási vágy a teremtményekhez lesz számukra a prioritás, a legfontosabb, mely minden mást, emberi szavakat, emberi szimbólumokat, nyelvezeteket felülír. Látjátok, olyan felszabadító belegondolni abba, hogy a mi Istenünk ilyen nagylelkű, ilyen elérhető, hogy senki felé nem korlátozza le magát, a három személy nem korlátozza le magát, senki irányába azért, mert különböző nyelvezeteket használunk a tapasztalatunk leírására. Olyan csodálatos, ilyen nagylelkű Isten képével rendelkezni, egy ilyen nagylelkű háromságos Istenben hinni és hozzájuk kapcsolódni, akikben az élet áramlása a legfontosabb, hogy ez az áramlás kiárad ránk, és mindent megtesznek azért, hogy mi ezt elfogadhassuk, bárkik is legyünk, bármilyen vallásban, kultúrában, felekezetben éljünk. Ha megvalósul ez a bizonyos kapcsolódás háromság és emberi lény között, akkor abban minden megvalósult, amire szükség van. Mert Istenben magában erről van szó, kapcsolódásról. És ha az ő kapcsolódása felénk megvalósul, akkor tényleg föltehetjük a kérdést, kell ennél több? Úgy tűnik, hogy nem kell ennél több, mert talán ez a bizonyos megvalósult kapcsolódás és tapasztalat az, amelyet üdvösségnek hívunk, amelyet megváltottságnak hívunk, amelyet életszentségnek hívunk. Sorolhatnám ezeket a szimbólumokat. Ez talán mind-mind ugyanaz. Hát itt fogjuk folytatni a legközelebbi epizódban, és arról fogunk beszélni, hogy úgy tűnik, hogy a názáreti Jézus, amikor eljött, pontosan ezt tanította nekünk, és ezt hagyta ránk. Egyetlen tanításban foglalta össze végső soron mindazt, amit ő nekünk el akart mondani. Ez pedig úgy szólt, hogy szeressétek egymást. Azaz, kapcsolódjatok. De erről majd a következő epizódban fogunk beszélni.